Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozás mindenkinek, ez a Jövőnk világa műsor Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával. Jó hosszú anyaggal örvendeztettél meg erre a péntekre, közösségi hálózatos nemzet a magyar, ezzel a címmel jelent meg egy hosszú cikk, egy hosszú elemzés, rengeteg adattal. Honnan induljunk? A meglepetésektől, vagy azt a mazsolát, a bombon tartogatod a végére?
Szerintem nyugodtan felüthetjük egy olyan statisztikával, amin te is, meg én is egy picit megálltunk és vettünk két mély lélegzetet, de azért vezessük be a témát, ne csapjunk bele a közepébe. Közel vagyunk már az uniós átlaghoz az internet hozzáférés terén, ugye erről szól a mai beszélgetés, közösségi hálózatos nemzet a magyar, és itt jön majd a meglepetés. Tehát a lényeg az, hogy minden évben mérik ugye az internet lefedettséget az Európai Unión belül, országokra vonatkoztatva, és azon belül is mérik azt, hogy a lakosságnak melyik generációja mennyi időt tölt napi szinten a világhálón, és a generációnak mekkora hányada használja magát az internetet. Az Európai Uniós átlag az 91% az internet lefedettséget, tehát az elérést
tekintve,
a lehetőséget tekintve, teljes társadalomra vonatkoztatva. Ez nálunk most 88%, ez egy 2020-as legfrissebb adat. Ez mondjuk úgy, hogy betudható annak, és az infokommunikációs fejlettségünk az nagyon magas. Ahhoz képest, hogy Közép-Kelet-Európában vagyunk a nyugat-európai államokhoz képest szinte fej-fej mellett haladunk előre, és ugye van egy olyan terület, ahol le is előztük őket, ez pedig ugye az 5G és a mesterséges intelligencia. Egy picit a generációkra vonatkoztatva mondanék pár adatot, a 16 és 74 éves lakosság 79%-a, tehát van egy ilyen bontásunk, egy ilyen halmazunk, a 16 és 24 éveseknél pedig 97% használja. Tehát amiről már sokszor beszélgettünk, hogy hipercsatlakozott digitális nemzedék, digitális generáció, nagyjából 0-24 órában csatlakozva vagyunk az internethez. Ez azért annyira nem ördögtől való 2021-ben, tehát akinek okos telefonja van, és van ugye 4G-je vagy 5G-je, az valószínűleg egész nap csatlakozik az internethez, kapja az értesítéseket. Mondjuk én nagyon sokat fejlődtem, mert este 11 és reggel 7:30 között kikapcsoltam bármilyen értesítést és a vonatkozó megjelenést a telefonomon. Sokkal nyugodtabban alszok, és sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok azóta. Ez egy érdekes dolog, hogy a technológia fejlődésével és azzal, hogy mi próbálunk adaptálódni ehhez, új szabályokat kell bevezetnünk a saját életünkben is, különben teljesen.
Új kontrollokat, igen.
Új kontrollokat, amire eddig nem voltak módszertanok, tehát erre nincsen egy jó mondás, hogy mikortal és hogyan legyen ez kikapcsolva, vagy mi az, ami sok, vagy mi az, ami már kevés. Még egy érdekes szám, a legidősebb korosztály, ugye a 65-74 évesek körében történt mérés, 44%-uk csatlakozott a világhálóra nap mint nap. Tehát ugye itt az a módszertan a kutatásnak, hogy minden nap fel kellett csatlakozniuk az internetre. Ha tovább megyünk, ugye azt is mérik, hogy egy adott napon mennyi időt töltenek ugye fönt a világhálón, és 10-ből 4-en, tehát mi 40% a teljes lakosságnak, aki internetet használ, 1-2 órában áll meg a napi internet használata. A további 3-an, tehát 30% a társadalomnak, 3-4 órát tölt a világhálón, és 30% közel azonos súlyt képvisel, tehát az átlagát veszi ennek a két csoportnak, és 5-6% több mint 7 órát. Ez egy olyan szám, ami szerintem, hogyha megnézzük, hogy 24 órából áll egy napunk, valószínűleg a fiatalabb generáció, tehát a Z és az Y generáció, vagy az Alpha generáció használ olyan alkalmazásokat, játékokat, platformokat, amin repül az idő, tehát azért 7 órát eltölteni a közösségi média terében, nem csak, hogy valószínűleg unalmas, hanem irreleváns, tehát ennyi időt nem nagyon tudsz tölteni, ha csak nem ugye a chat funkciókat használod.
Azért azt gondolkoztam, hogy millió olyan felmérés van, és a hány felmérés annyi számítam, hogy az sem mindegy, hogy mondjuk valaki dolgozik-e. És valaki dolgozik, számítógépen dolgozik, és közben fut-e valamilyen alkalmazás. Ugye, tehát ezeket azért nem tudjuk, tehát ezek azért finomságok, hogy most hogy lógott 7 órát, mindegy, sok vagy ne kevés, megítés kérdése, de mi mellett lógott, vagy csak azon lógott, ezek jó kérdések.
Tartottam, ugye szoktam fiataloknak tartani érzékenyítő előadásokat a digitális világról, a digitális jövőről. És volt egy kisrác, aki, ugye mindig felteszem a kérdést, hogyha mondjuk egy iskolában egy óraadóként megyek be, és vannak mondjuk 25-30-an, végig megyek rajtuk, és megkérdezem egyenként, hogy jó, ők milyen platformon, és önmaguknak bevallva mennyi ideig használják ezt. És volt egy kisrác, 11 éves, aki azt mondta, hogy több mint 9 órát szerinte biztos, hogy eltölt, vagy van a Fortnite nevű játék, ami most a fiatal generáció találkozik a digitális térben, és én el tudom képzelni. Tehát ahogy utána elkezdtem vele beszélgetni, és a végén még az egy kicsit belementem mélyebben, hogy ez a 9 óra egy 11 éves gyerek szájából soknak tűnt, de a végére teljesen elhittem neki, hogy tényleg ennyi ideig használja ezt az alkalmazást, vagy van fönt. Saját bevallása szerint közösségi médiát pedig napi szinten minimum 4 vagy 5 órát használ 11 évesen. Na és itt jön be az, hogy ugye a közösségi hálózatos nemzet a magyar felütésünk kiemelkedően magas 87%-os volt a hazai internet használók körében a közösségi oldalakon résztvevők aránya. Ez 22%-kal haladja meg az Európai Uniós átlagot, tehát az Európai Uniós átlag ugye 65%, nálunk ez 87%. Tehát én felmerem tenni azt a kérdést, hogy mi okozza Magyarországon ezt a hihetetlen mértékű
felfutást.
Nem csak felfutást,
mert hanem kérdés az, hogy mi volt társadalmi... az több ország. Oké, de hogy ott mi volt mondjuk 5 évvel ezelőtt, mondjuk Európa napfényes oldalán.
Igen, ez is egy jó kérdés.
Ők honnan jönnek vissza? Visszajönnek-e valahonnan? Ugye ez sok platformon, ez már ténykérdés, hogy
igen, Európában ugye a Facebook felhasználók köre egyre inkább fogy. Magyarország egy érdekes példa, mert ugye nem tudom, emlékszünk-e még az IVIV-re, ugye a 2000-es évek hajnalán én is azon nőttem föl, tehát ott ismertem meg az első barátnőmet, 14 évesen. Azt azért tudni kell, hogy az IVIV előbb volt, mint a Facebook. És az IVIV-nek, amikor a fénykorát érte, 4,17 millió felhasználója volt csak Magyarországon. Hogyha ezt visszamegyünk egy nagyjából 15-16 évet az időben, és összehasonlítjuk ezzel az arányjal, akkor lehet, hogy belénk van
most
kódolva.
Most 8 millió Facebookossal, nem? Vagy 7 millió.
7 millió Facebookos, tehát belénk van valahogy ez kódolva. A másik oldalon pedig volt Magyarországon az előző évben ugye egy olyan hosszabb lezárás vagy karantén, amikor tényleg nem mentek el az emberek otthonról, vagy hogyha el is mehettek, akkor is a home office jelenség miatt, ugye nagyon sok munkaadónak problémája volt azzal, hogy munkavégzés közben az emberek folyamatosan használták a közösségi média felületeket a szociális kapcsolataiknak a fenntartása érdekében, meg hát valószínűleg egyedül voltak otthon,
is, igen,
és unatkoztak.
Igen.
Biztos, hogy alacsonyabb lenne ez az arány, hogyha a pandémia nem szól közbe, de hát most ebben nem menjünk bele, mert
a pandémia máshol is volt, tehát ez máshol is mert akkor is verjük 20%-kal az uniót, ugye átlagát.
Verjük, igen. Szóval jó lenne, hogyha más területeken is tudnánk ezt az arányt hozni társadalmi oldalon, tehát mondjuk a digitális intelligencia és kompetencia szintben vernénk őket 20%-en, én azon nagyon boldog lennék, mert akkor mondhatnánk azt, hogy az ECDL rendszer és az egyéb 20 éve működő rendszerek, azok elérték az eredményüket. Na de csatlakozzunk vissza egy picit az eredeti témához. Nagyon érdekes arány még az, hogy nem végeztek személyes adatokra vonatkozó szabályozást ezek az internet felhasználók arányosan.
Tehát a védelem most.
Több mint az 50%-a, hogyha kiberbiztonsági oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor felelőtlen internet használókról beszélünk, ami, hogyha az arányokat nézzük, tehát 8,5 millió emberről van szó, több mint 4 millió ember az adataival úgy bánik, mintha azok igazából mindenki számára elérhető publikus információkat tartalmaznának. Na de itt jön be az egyik következő témánk majd, pár héten belül hozok egy érdekes magyar fejlesztésű technológiát, ami a Redata névre hallgat, az egyik partnerem fejlesztése. Ők azt a rendszert dolgozták ki, hogy ha már úgy is követnek minket, ha már úgy is megadjuk az adatainkat, ha már enélkül nem tudunk platformokon regisztrálni, és nem tudunk érdemi élmény alapú működést produkálni az online térben, akkor miért ne lehetne az, hogy ezekért az adatokért mi pénzt kapunk. Tehát egy olyan rendszer dolgoztak ki, ahol a saját személyes adatainknak a bizonyos halmazait eladhatjuk olyan szervezeteknek, akik ezt kutatás, a tanulmánykészítés, vagy éppen bármilyen felmérésre tudják használni, és adattavakat tudnak ebből képezni. Na, hogyha itt ezt a kettő dolgot összehúzzuk, addig, ameddig nem lesz meg az a felvilágosultság az emberekben.
Hogy ingyen nem adom.
Hogy ingyen nem adom, egyrésztről, másrésztről, hogy milyen veszélyei vannak ennek, harmadrésztről, hogy ez tényleg csak három kattintás, addig nagyon nehéz lesz érdemi fejlődést produkálni a minőségében az internet használatnak.
Ez érdekes, azért most ne lőjük le, majd három hét múlva kiderül. De az, hogy ha most ingyen adja mindenki, boldog-boldogtalan, ugye, hát milliószor kérik, járulj hozzá, stb. Akkor nem nagyon értem, hogy ki az, aki majd hisz, de ennélkül meg nem tudsz boldogulni, te mondtad, és így is van, nem tudsz boldogulni, nem tudsz produkálni a térben, hát akkor hogy tudunk ebből pénzt csinálni? Ez egy jó kérdés. Vagy izgalmas kérdés, lehet, hogy nem.
Erre majd hozok egy nagyon jó választ. Ugye, ahogy a technológia rohamosan fejlődik, úgy a jogszabályi környezet is rohamosan változik, behoznak olyan nemzetközi szabályozásokat, amikhez a narratíváinkat igazítanunk kell, és emlékezzünk vissza, amikor megjelentek az okostelefonok, onnantól kezdve ugye geolokáció alapon tudtak minket követni. Nem is, szerintem nem volt olyan nem átlag ember, aki arra gondolt volna, hogy az, hogy a kezemben van a telefonom, és én internetezek, azzal a nagy big tech cégek, meg akár a kormányzatok tudnak minket követni, és tudják, hogy hol vagyunk, és mit csinálunk, sőt, profilokat tudnak ebből képezni. Tehát, hogyha ez mondjuk 2007-ben, 2006-ban egy fordulópont volt a világban, akkor azt kell vizionálni, hogy mindig lesznek olyan fordulópontok, amik átalakítják ezeket.
Igazad, mert a GDPR-t sem tudtuk, mielőtt nem volt, aztán lett, és ez hozott egy csomó változás, hogy mekkorát.
És akkor jön a GDPR 2.0, és akkor utána pedig, amikor jön a 6G, akkor teljesen át fogják rajzolni újra a szabályozási rendszert, viszont most már sokkal gyorsabban változnak ezek a ciklusok, tehát nem 5-10 évet kell majd várni, hanem 2-3 évente fogják kicserélni a jogszabályi környezetet.
De vissza ez a KSH felméréshez, ugye friss felméréshez, fontos mondat, ezt még egyszer, akkor az internetezők fele végül is nem kapcsol be a biztonságövet semmilyen, és légzsák sincs.
Nincs, bátrak.
Vakmerőek,
mert nincsen kézzel fogható visszacsatolás, vagy nincsen kézzel fogható hátrányuk ebből. Majd amikor folyamatosan kapják a spameket, a hírleveleket, az ajánlatokat, a vírusokat és minden egyebet, akkor majd rájönnek, hogy valószínűleg használni kéne ezeket a szolgáltatásokat.
Ez a felmérés arra is ad információt, hogy mit csinálunk most, azon túl, hogy közösségi tér vagy nem, ugye, hogy vásárolunk, nem vásárolunk, rendelünk, nem rendelünk, ez hogy változott, ez is izgalmas, ugye, hogy mire használjuk.
Igen, azt mondom, induljunk onnan, hogy a internetes banki szolgáltatásoknak az igénybevétele 61%-os volt Magyarországon a teljes társadalom tekintetében. Ez az EU27-es átlagtól 5% ponttal tér el lefelé, tehát hogy itt van még hova keresni fejlődnünk. Való, a legfiatalabbak 16-24 évesek körében volt a legnagyobb mértékű, például az azonnali üzenetküldési funkcióknak a használata, bár Messenger, Chat, Skype, WhatsApp, bármire gondolhatunk, rengeteg platformra, amit erre tudunk használni. És 2020-ban ennek a korosztálynak volt a legmagasabb kereskedelmi szolgáltatók videó, streaming és egyéb felhő alapú tartalomgyártásból való
részesedése.
Tehát a felhasználói arány, őt vették igénybe a legnagyobb arányban, több mint 90%-uk vett igénybe ilyen szolgáltatásokat. Egy picit följebb megyünk korosztályba, 25-34 éves korosztálynak 72%-a használt valamilyen online fizetési megoldást. Ebből látszik az, hogy a generációknak vannak már sajátosságai. Mondjuk úgy, hogy van, aki már anyatejjel szívta magába azt, hogy hát én nem utalok, én nem készpénzezek, nekem itt van a kezemben a telefonom, Apple Pay-jel egy kattintással, vagy Face ID-val ki tudom fizetni azt a rendelést a neten, vagy éppen a kávézóban. Tehát ezek a dolgok, amik szépen, ahogy öregszik a társadalom, és ahogy kicserélődnek a generációk, nem sokára már a közép és idősebb
generáció.
Hát a társadalom
generáció is öregszik, meg azok a generációk öregszenek egyébként, akik ez az anyatejjel szívták.
Pontosan így értettem, és picit lineárisan nézzük ezt az idővonalat, akkor mondhatjuk azt, hogy aki most 20 éves és Apple Pay-jel vagy Google Pay-jel vagy bármilyen ugye, érintésmentes technológiával a mobil alapon fizet, az 10 év múlva biometrikusan fog fizetni,
és
a tenyerével vagy a szemével.
Az idővonalon ez
nem, így nem fog visszalépni, és utána majd, amikor a biometria is elavult, akkor majd gondolattal fogjuk tudni kifizetni ezeket a dolgokat, és sokan azt mondják, hogy ez utópia, hogy az ilyen dolgok nem valósíthatóak meg, én pedig erre azt mondom, hogy a az emberiség tudása, szürke állománya, a valós és vélt arányok, azok mindig meghazudtolták az átlag emberek véleményét, tehát most 2020-ban is csak én a kutatásaimból és a szakmai munkámból kifolyólag láttam olyan tanulmányokat, ahol már fényévekkel előrébb járunk annál, mint ami látható és ami használható jelenleg. Azok a technológiák is használhatóak lennének már, csak egyszerűen még nem elég érett a társadalom ahhoz, hogy ezeket befogadja.
Azért egy dolog elszomorított, ebben azért lehetne még lépkedni előre, megint vissza ez a számításhoz, meg kutatáshoz, meg adatsorhoz. A közhivatalokkal elektronikus kapcsolatfelvétel csak 60%, űrlapok letöltése már csak 41%, az online benyújtása meg még kevesebb, 37%. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ráadásul pandémia alatt, ugye, hogy nem volt érintkezés, nem voltak nyitva a hivatalok, közhivatalok. Igen. Tehát itt azért előre kell mennem. Ez rendben van, hogy most már mindenki mindenhol fönn van, de hogy még a hivatalos dolgokat nem tudjuk, vagy nem tudja mindenki így intézni, ez nem csak a mi tudatlanságunkon múlik, hanem nyilván a lehetőségeken is.
Lehetőségeken is, megfogyasztói kultúrán.
Tehát, igen, mind a három kell hozzá, persze. Legyen legyen választási lehetőség, és akkor kell a kultúra, igen, hogy azt választ, ez igaz?
Tehát mondhatjuk azt, hogy rengeteg közműszolgáltatónál már lehet akár online, akár virtuális asszisztenssel, akár egyéb automatizált, modernizált platformokon keresztül intézni az ügyeinket, akár csak vegyünk egy olyan applikációt, meg nem nevezve, ahol látjuk az összes közüzemi számlánkat, beállítunk egy bankkártyát, egyet kattintunk, vagy csoportos beszedéssel azonnali fizetést tudunk eszközölni, ez létezik, ezt lehet használni, annyi a kettő között a távolság, hogy le kell tölteni, regisztrálni kell, be kell regisztrálni a bankkártyánkat, vagy bankszámlánkat, és működik a dolog. Hozok egy vállalkozói példát. Magyarországon évek óta van egy olyan kialakult keretrendszer, egy olyan pályázati struktúra, amit jó eséllyel tud igénybe venni a pályázó, egyértelműen le van írva minden, vannak pályázatírók, vannak olyan emberek, akik tanácsadóként tudnak segíteni, meg van határozva egy online felületen az összes kritérium, amit neked ki kell töltened, le kell adnod, fönt van az összes dokumentáció, amit ugye letöltesz és kitöltesz és visszaküldöd, már be vagy regisztrálva és elindul a folyamat. És itt jön a vállalkozói kultúra, amiben Magyarország sajnos le van maradva, hogy ez egy óriási lépés sok embernek, hogy rákattintson, letöltse, kitöltse és visszaküldje. Ameddig ezen nem tudunk változtatni, tehát a komfortzónánkból történő kilépés az egy nagyon nagy kerékkötője most az itthoni fejlődésnek, én úgy gondolom. A legtöbb cég a legegyszerűbb pályázatokhoz is inkább igénybe vesz pályázati tanácsadót, vagy pályázatírót, és kifizet neki 6-8-12% sikerdíjat, csak hogy kitöltse azt a 10 dokumentumot, és végigvigye a folyamatot. Természetesen nem elvéve az érdemüket, nagyon sok olyan pályázat van, ahol az üzleti terv, a maga a struktúrája,
igen, ahol nem csak átlagvállalkozónak értelmezhetetlen,
viszont vannak olyan gyors kölcsönök pályázatok, ahol teljesen egyértelműen le van írva, minden alapadatokat kell csak megadni, viszont időre vissza kell küldeni, fel kell tölteni, tehát van egy módszert, amit végig kéne csinálni, és sok esetben ezért nem hajolunk le. Tehát ez egy megugorhatatlan feladatnak tűnik, pedig azért annyira nem. Tehát amikor bemegyünk egy hivatalba, és elénk teszik, hogy akkor csak így tudsz beülni a sorba, és várni az okmányodra, hogyha kitöltötted, akkor kitöltöd, bármennyire is 10 percet betellik, és annyira nem izgalmas folyamat, de hát enélkül nem lehet.
Azért legyen keretes akkor, jó, hogy a végén, mert azzal kezdted, ugye, egy közösségi hálózatos nemzet a magyar, hát akkor a vállalkozók is benne vannak ebben a cuccban. Benne van itt mindenki. Ugye ez a 89, ebben mindenki benne van. A csecsszopó is benne van, a nyugdíjas is, meg a vállalkozó is. Tehát akkor, amit a magánéletben megteszünk, meg ott vagyunk, meg felhő, meg internet, meg nem tudom, social media, akkor lehet, hogy valóban ott nem zavart a komfortzóna, ugye a regisztráció nem az is, de itt lépni kell a hivatalos oldalunkon is, a dolgozói, a vállalkozó oldalunkon
pontosan,
is, nem?
Pontosan, és mondhatom bátran azt, hogy megvannak a kialakított kamarai intézkedések, megvannak a kialakított kormányzati programok, megvannak azok a szakmai szervezetek által kiírt edukációs platformok, minden egyéb, amivel a vállalkozó élhet. Ő helyette nem fogja megtanulni senki, tehát azt ne várjuk már el szerintem a másik oldalt, hogy meg is tanulják helyettünk, és meg is csinálják helyettünk. Persze vannak már olyanok, hogy az adóbevallásunkat elkészítik helyettünk, van olyan platform már, ugye az nagyon érdekes, a vali.hu, csak be kell ütni a cégnevedet, és kidobja az összes lehetőséget, ami pályázat, ami hitel, ami támogatás, ami munkaerő megtartásra vonatkozik. Tehát itt jelenik meg a mesterséges intelligencia, hogy erre jó. Tehát erre jó, amire az ember a saját lustaságából kifolyólag nem képes, vagy éppen nem csinálja végig azt a folyamatot, mert sok esetben újdonságnak éli meg, és mivel új és ismeretlen, ezért lehet, hogy fél is ettől a folyamattól, hogy végigcsinálja, de nem tudjuk helyettük ezt megcsinálni. Tehát nagyon sok esetben tele lehet hozni olyan technológia alapú platformokat, ami megcsinálja, de a végén az aláírást nem fogja más oda tenni.
Kell az ember hozzá.
Meg okay. Bocsánat, még egy dolog, hogy ugye egy pályázathoz, meg ilyen dolgokhoz azért le kell adnunk a bankszámlakivonatainkat, a könyvelésünket, és a többi. Na hát a bankszámlakivonatot valószínűleg csak a cégvezető tudja elküldeni, vagy a könyvelő, tehát azt se lehet elvárni, hogy ezeket az adatokat más megszerezze.
Jövő héten Turizmusvilága, Rasztavics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója volt itt velünk. Jövő héten találkozunk.
Ez volt a Jövőnk Világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.